szinten mindegyikünknek volt olyan osztály vagy csoporttárs, aki asztma betegségben szenvedett, és egyre több szülő is azzal szembesül, hogy gyermeke asztmás. Kinőhető-e a gyermekkori asztma, hiszen nagyon sokan mondják azt is, hogy nem baj, majd kinövi a gyerek idővel. Mennyire igaz ez az állítás?
Az állítás nem igaz, a valódi asztma az nem egy kinőhető betegség. Amiért ez a képzet kialakult, az annak tudható be, hogy kisebb gyermekkorban, kisdedkorban, tehát óvodáskorban, vagy a kisiskolás korban jelentkező asztmás jellegű tünetek, azok nem föltétlen biztos, hogy valódi asztma, csak a klinikai tünetek ahhoz nagyon hasonlítanak, és nincs a kezünkben egy olyan megbízható diagnosztikus lehetőség, ami alapján ez egyértelműen ebben az életkorban eldönthető lenne. Most ilyen esetben ezeket a gyermekeket is inkább asztmásként kezeljük, az asztmának megfelelő gyógyszereket kapják, és valóban ezeknek a gyerekeknek egy része az kinövi ezeket a tüneteket, de azok nagy valószínűséggel nem is voltak igazi asztmások. Aminél klinikailag és minden diagnosztikai lehetőséggel igazoljuk, hogy asztmás, főként allergiás asztmás, azoknak a betegsége nem kinőhető. Előfordulhat olyan, hogy hosszabb ideig tünetmentesek lesznek, az is lehet, hogy gyógyszermentesek, tehát nem kell semmiféle fenntartó gyógyszert alkalmaznunk, de sajnos lehet, hogy néhány éves tünet után a tünetek újra jelentkeznek.
Ha már itt a gyógyszereknél tartunk, ugye nagyon sokan félnek a gyógyszeres kezelésektől. A mai gyógyszerek mennyire hatékonyak az asztma kezelésére? Mit lehet mondani? Mennyire fejlődik ebben a technika?
Az asztma ellenes gyógyszerek rendkívül hatékonyak, és ami legalább ilyen fontos, fontosabb, hogy nagyon biztonságosak. Itt elsősorban azért, mert jelenleg leginkább belégzés útján ható gyógyszereket, tehát úgynevezett inhalációs gyógyszerformákat adunk, amiknek a mellékhatás profilja nagyon kedvező, nagyon kevés nem kívánatos hatással, vagy egyáltalán nem rendelkeznek nem kívánatos hatással, tehát nagyon biztonságosan adhatók, ugyanakkor rendkívül hatékonyak. Tehát nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy az asztma lefolyása, az asztmás tüneteknek a kezelése az rengeteget változott az elmúlt években, évtizedekben, mert nagyon hatékony gyógyszerek állnak rendelkezésünkre, tehát hála Istennek azok a súlyos asztmás rohamok, főként gyermekkorban, amik 20-25 évvel ezelőtt bizony mindennaposak voltak, azok elenyésző ritkábbá váltak. Tehát mindenféleképpen nagyon jó gyógyszerelési lehetőségekkel rendelkezik.
Egyébként mi maga az asztma, mik a tünetei, és például ha szülőként arra gyanakszunk, hogy gyermekünk asztmás lehet, akkor mire kell odafigyelnünk, hogy milyen jeleket látunk?
Igen, hát az asztmás tünetek a légúti gyulladás következtében kialakuló, és a légúti szűkület következtében kialakuló tünetek, amik köhögés, sípoló, ziháló légzés, nehéz légzés, fulladásérzés, megnyúlt kilégzés, tehát nehezebben fújja ki a levegőt a gyermek, és amikor erre érdemes gondolni gyerekkorban az, hogyha valóban ilyet hallunk, hogy ilyen furcsa, sípoló, ziháló légzése van a gyereknek, ne adj Isten, fulladásérzése, nehéz légzése van, vagy például erősebb fizikai terhelés hatására kifejezett köhögés, nehéz légzés alakul ki, különböző allergének hatására kialakulnak ezek a tünetek. Ilyen esetben mindenképpen érdemes szakembert fölkeresni, és szakember segítségét kérni, hogy minél hamarabb a diagnózist föl tudjuk állítani, és a megfelelő kezelést el tudjuk kezdeni. Ezek a tünetek, amiket felsoroltam, ezek a legjellemzőbbek. Amit nem mondtam még, hogy a köhögés az döntően inkább az éjszaka hajnali órákban jelentkezik, vagy fizikai terhelésre, amit említettem, de általában azért éjszaka is jelentkeznek ilyen asztmás gyermekeknél a klinikai tünetek.
Magukat a tüneteket mik váltják ki leggyakrabban, tehát akár környezeti hatások, akár stressz?
Lényegében minden, amit említett, az minden kiválthatja a tünetet. Az egyik nagy csoport, amik a különböző allergének, amik döntően belégzés útján ható allergének, tehát különböző növények pollen szemcséi, a házi por, a porban lévő úgynevezett poratka, a különböző állati szőrök, tehát ezek az allergének, hogyha röviden összefoglalnám. A másik, amit említettem, már lehet a fizikai terhelés. Kisded és kis gyermekkorban, főleg iskoláskorban nagyon gyakori kiváltók a különböző fertőzések. Itt döntően a különböző vírusok hatásai jelentősek, tehát vírusfertőzések kapcsán is jelentkezhetnek az asztmás tünetek, de ugyanígy igaz, a stressz is okozhatja, erős emocionális hatások, időjárás változás, időjárási frontok, ezek mind-mind, mint provokáló tényezők szerepet játszhatnak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy aszmás fajlam, van egy aszmás alap betegség, és ezek, amiket említettünk, ezek provokáló tényezők, amik azt a tünetek kiváltását provokálják. De ezek mind szerepet játszhatnak.
Az asztmának is vannak egyébként különböző fokozatai, tehát vannak enyhébb asztmások, és vannak esetleg erősebb tüneteket produkáló asztmások, vagy hogyan lehetne összefoglalni ezt a betegséget?
Ez abszolút így van, ahogy említi. Ez megfelelően vannak ilyen besorolások, ahol megállapítjuk, illetve elmondjuk azt, hogy van, akinek csak egy enyhe és csak ritkán jelentkező tünetekkel járó asztmája van, a másik olyan, akinek enyhe, de szinte permanensen mindig vannak tünetei, de van a középsúlyos, szintén szinte állandóan permanensen lévő, és a súlyos tünetekkel járó asztmások. Tehát ez így van, van egy súlyossági besorolás, és lényegében ez azért megszabja a választandó gyógyszereket is, hogy milyen gyógyszerelést alkalmazunk ezekben az esetekben. Nyilvánvalóan, hogyha valakinek csak egy enyhe és időnként jelentkező tünetekkel járó asztmája van, akkor lehet, hogy neki elegendő egy alkalmanként adott tüneti gyógyszer, egy hörgőtágítószer, de abban az esetben, hogyha akár enyhe tünetei, de szinte folyamatosan, permanensen fennállnak, akkor már általában mindig egy állandó, folyamatos gyógyszeres kezelést, egy úgynevezett megelőző vagy fenntartó gyógyszeres kezelést alkalmazunk, amit kiegészítünk egy alkalmanként adott, tünetek jelentkezésekor adott hörgőtágítóval, egy rohamoldóval. És természetesen minél súlyosabb a beteg állapota, lehet, hogy több gyógyszer adására, úgynevezett kombinációs kezelésre van szükség, és hát a legsúlyosabb esetekben már az szintén ismert, hogy vannak úgynevezett biológiai terápiák, amik szintén már a legsúlyosabb esetekben azok is szóba kerülhetnek.
Ugye a gyógyszerek mellett nagyon fontos akár esetleg az életmódváltás is, ez az asztmások esetében is igaz?
Abszolút igaz, így van, ahogy mondja. Itt az életmódváltást többféleképpen is érdemes elmondani, az egyik, vagy figyelembe venni. Az egyik az, hogy például olyan esetekben, ahol valakinél meg tudjuk állapítani, hogy az asztmája a tünetek kiváltásában döntően különböző allergének szerepelnek, tehát úgynevezett allergiás asztmája van, akkor érdemes megpróbálni legalább azokat az allergéneket kerülni, amik a tünetek kiváltásában szerepet játszhatnak. Ennek megfelelő módszerekkel, megfelelő tanácsokkal ellátva azért ez egy jelentős része ezeknek az allergéneknek kerülhető, vagy legalábbis az allergiás expozíció, tehát a kihatás, hogy az allergén hasson a gyerekre, az azért csökkenthető. A következő az, hogy megfelelő olyan fizikai tevékenységet, például úszást javaslunk ilyen esetekben az aszmás gyerekeknek, ami részben a mellkas izomzatot erősítve segít az aszmás gyerekeknél a tünetek csökkentésében, tehát ilyen értelemben is. Természetesen adhatunk étkezési tanácsokat olyan esetekben, hogyha főleg, ha valakinek valamilyen ételallergia okozza a tüneteit, ezek mind-mind szerepet játszhatnak. Ezekkel a tanácsokkal érdemes az asztmás betegeinket ellátni.
És ugye a szülők és általában a pedagógusok idézőjelben rémálma, hogyha gyermeknek, akiket ugye gondoznak éppen, asztmás rohamuk van, mi tehetünk ebben az esetben? Mi a legfontosabb teendő?
Hát a legfontosabb teendő az, hogy nem pánikba esni, hanem megfelelő hörgőtágítóval azonnal megpróbálni a tüneteket oldani. Ez általában minden asztmás gyereknél a táskájában vagy a zsebében rendelkezésre áll. Mi legalábbis mindig azt javasoljuk szülőknek és az asztmás gyerekeknek, hogy ez a hörgőtágító, ez lényegében úgy kell elképzelni, hogy ez egy olyan spré, egy ilyen inhalációs eszköz, amit a gyerek elővéve, a szájába fújva 2-3 percen belül a hörgőknek a görcse, ami ezt a nehéz légzést, ezt a fulladásos epizódot okozza, az oldódik. Tehát ez egy gyors segítség, és nagyon jó és rendkívül sokat tudnak nekünk is, ezzel foglalkozó szakembereknek, de a szülőknek is, elsősorban a beteg gyerekeknek segíteni a pedagógusok is, ha ezt bevállalják, elsajátítják és segítenek ilyenkor akár egy aszmás fulladós gyereknek, hogy ezt a sprét használja, leültetik egy kicsit, hogy például, ha egy fizikai terhelés váltja ki a tüneteket, a terhelés elmúltával ez elég gyorsan tud rendeződni, adják ezt a hörgőtágítót, akkor ezzel nagyon sokszor az esetek jelentős többségében ez az aszmás roham uralható és kivéthető. Nyilvánvalóan súlyosabb esetben, hogyha ez néhány perc alatt is ennek az aszmás gyógyszernek, az aszma ellenes gyógyszernek, a hörgőtágítónak az ismétlésére az állapot nem rendeződik, akkor azért nyilvánvalóan segítséget kell hívni. Ilyenkor mi olyan gyerekeknél főként, ahol ilyen súlyosabb aszmás roham előfordult, egy írásos kezelési tervet szoktunk kezükbe adni, ami leírja azt, hogy ilyenkor, ha ne adj Isten, ilyen rohamuk van, akkor mit kell tenni. Ez azt javasoljuk ilyenkor, hogy a két belégzést alkalmazzanak ebből a hörgőtágítóból, utána várnak 20 percet, ismétlik, hogy ezt a két belégzést, újra várnak 20 percet, újra ismétlik ezt a két belégzést, és követően még mindig látványos javulás nincs, akkor nem szabad vele tovább várni, hanem akkor azonnal a szakember segítségét kell igénybe venni.
És ha már így a gyógyszerekről már beszélgettünk is, és most is ugye említette a különböző hörgőtágító spréket, nagyon sokan mondták azt korábban, hogy ezek nem igazán használnak, ezek a sprék. Ez így van? Ez valóban igaz?
Nem, ez abszolút nincs így. Ezek a sprék nagyon jól használnak. Még olyan szempontból is érdemes ezt megemlíteni, hogy sokszor ez még diagnosztikus értéke is van, mert azt szoktuk szakemberek mondani, hogy ha valaki fullad, és használ ilyen hörgőtágító sprét, és arra nem javul jelentősen, akkor nagy valószínűséggel nem aszmás. Mondok erre egy példát, elnézést, nem akarom én a lányokat bántani, de főleg serdülő lányoknál elég gyakran fordul elő, hogy nem szívesen tornáznak, vagy valamiért nem szeretnek futni, és nagyon gyakran jönnek azzal a panasszal, hogy futásra fulladnak. És ilyenkor az ember megkérdezi, hogy a belégzésük nehezített, vagy a kilégzésük, és azt mondják, hogy a belégzés, akkor már egy olyan ponton mellett szól, hogy valószínűleg a tünetük az nem aszmás jellegű. Ha a kilégzésük nehezített, akkor azt mondhatjuk, hogy na, akkor gyanús, hogy mégis aszmás. Fölírunk nekik egy ilyen hörgőtágító sprét, és utána, ha visszajönnek, és azt mondják, hogy igen, fulladt, használta ezt a hörgőtágítót, de nem segített, akkor az nagy valószínűséggel megint nem aszmás. Tehát ez, ahogy amit mondott, ez nem így van. Ami gond szokott lenni, és szintén ezzel foglalkozó szakemberek azt szokták mondani, hogy a hörgőtágítónak a legnagyobb veszélye az, hogy alul dozírozzák. Tehát óvatosságból kis adagot adnak, nem megfelelő beviteli módszerrel, nem megfelelően belélegeztetve a beteggel, akkor természetesen nem fog hatni, de ha megfelelő gyógyszerformát, megfelelő belégzési technikával, megfelelő dózisban adnak, és a nehéz légzés valóban aszmás jellegű, akkor ezek a gyógyszerek segítenek.
A gyógyszerek mellett az aszmásoknak mennyire javasolják a különböző alternatív kezelési módokat, tehát teszem azt akár mondjuk sóbarlangos kezelés, vagy akár esetleg egy magashegyi szanatórium, ezek mennyire hatásosak a betegség kezelésében?
Ez egy elég nehéz kérdés, és általában az ember ezzel picit óvatos bánik. Az természetesen, hogyha valaki klímaterápiára elmegy, nyilvánvalóan jó hatású lehet. Itt elsősorban olyan kvázi ilyen alternatív vagy klímakezelési módokat ajánlunk, és lényegében a sóbarlang is valahol ezt jelenti, hogy olyan pollenmentes, allergénmentes, lehetőség szerint allergénmentes környezetet javaslunk, ahol legalább az egyik provokáló tényező, az allergén, az kiküszöbölhető. A sónak van egyéb hatása is, picit a nyálkahártya védő mechanizmusait serkenti, tehát ilyen értelemben is kedvező hatású, de a nehézséget az jelenti, hogy egy néhány hetes vagy egy-két napos klímaterápia után, ha valaki visszakerül abba a környezetbe, ahol tele van allergénnel, akár a lakása, akár a szűk környezete, akkor sajnos az a jótékony hatás, amit mondjuk a klímaterápia kapcsán észlelt, az csak rövid ideig fog tartani, és aztán a tünetek ismét jelentkeznek. De természetesen, ha valaki ezt megteheti, meg tudja tenni, akkor ez ártani biztos nem árt, sőt, sok esetben segíthet is. Tehát ennek mondjuk a gyógyszerek mellett lehet jelentősége, semmiféleképpen az nem a gyógyszerek helyett, legalábbis eleinte.
És még egy utolsó kérdés jutott eszembe, a gyógyszerekkel kapcsolatban nagyon sokan azon aggódnak, hogy nagyon drágák ezek a gyógyszerek. Az OEP mennyire támogatja ezeket a készítményeket?
Igen, hát ez nem jogos aggodalom Magyarországon, mert az OEP kiemelten támogatja. Az azt jelenti, hogy a gyógyszereknek a többsége 90%-os támogatással kapható, tehát az azt néhány száz, vagy akár maximum 1-2 ezer forintos költséget jelent a szülőknek, de hozzáteszem azt is, hogy a súlyosabb aszmásoknál, ahol több gyógyszerre van szükség, ott olyan közgyógyellátási igazolvány, emelt családi pótlék és egy csomó egyéb juttatás jár a betegeknek, az ingyenes tankönyvellátástól kezdve rengeteg juttatás, ami megkönnyíti azért a szülők életét anyagi szempontból. Tehát ez Magyarországon, hála a jó Istennek, senkinek a kezelését igazából nem korlátozhatja. A gyógyszerek elérhetők, és azt is hadd mondjam el, hogy ami a nagyvilágon jelenleg aszma ellenes gyógyszer elérhető, az Magyarországon hozzáférhető. Tehát nincs olyan gyógyszer, ami valahol a nagyvilágban az aszma kezelésben jó hatású, és valamilyen okból Magyarország ne rendelkezne, vagy ne lehessen hozzáférni. Természetesen olyan előfordulhat, hogy egy bizonyos ideig, amíg a megfelelő engedélyeztetési eljárás meg nem történik, nyilvánvalóan van olyan, hogy mondjuk valahol már Amerikában adják a gyógyszert, de előbb-utóbb az is hozzáférhető lesz itthon is. Tehát mindenképpen azt kell mondjam, hogy minden lehetőséget az aszmás betegek itthon megkapnak, hozzáférhető, elérhető módon, biztonságos gyógyszer formában és rendkívül hatékony kezelési formában.